A Brandtrendben igazi brendek és valódi trendek, amiről a kommunikáció szakmában beszélnek, vagy amiről nem beszélnek. Brandtrend. Sikeres szakemberek közvetlen közelről. A házigazda Kőszegi András.
András, általában egy ilyen alapvetésként ki szoktuk jelenteni, hogy megváltozott jelentősen, mondhatnám, alapvetően megváltozott a kommunikációs környezet, alapvetően megváltozott a médiumoknak a működési terepe, a lehetősége, megváltozott a marketing, a kommunikáció. Ebből én arra következtetek, nem meglepő módon, hogy legalább ilyen mértékben meg kell, hogy változzon, vagy talán már meg is változott a piackutatás. Igaz-e az én feltevésem?
Rövid válasz csak a megvágás kedvéért, hogy igen. A hosszú válasz az, hogy még inkább igen. Leginkább, ha az a kérdés, hogy mi változott meg benne, akkor nézzük azt a részt, hogy mi nem. Nem változott meg, hogy kik az ügyfelek. Tehát az ügyfelek azok ugyanúgy üzleti döntéshozók, ugyanúgy azok, akik valamit másképpen akarnak csinálni, mint ahogy korábban, vagy akik meg akarják ismerni a saját ügyfeleiket, vagy a piaci környezetüket. Ami viszont nagyon megváltozott, az a hozzá kapcsolódó, hogy mondjam, kiszolgáló rendszer. Korábban, és ez különösen Magyarországra igaz egyébként, a legfontosabb szempont az az volt, hogy a kutatások azok módszertanilag a legkifinomultabbak legyenek, a legalaposabbak legyenek. Nagyon sokszor azt láttam nemzetközi összehasonlításokban is, hogy mi nagyon-nagyon precízek akarunk lenni, és nagyon pontosan minden részletet jól meg akarunk csinálni. Most úgy tűnik, hogy ez egy picit változik. Nyilván ez leginkább a költség elvárások miatt, de sokkal inkább az van, hogy legyen egyszerűbb, és inkább valid legyen. Tehát érvényes válaszokat adjon, akkor is, hogyha az nem szükségszerűen a leg, nem tudom én, módszertanilag kidolgozottabb.
Ezzel kapcsolatban van itt egy nagyon nagy probléma, több is, de mondjuk kezdjük azzal, hogy a technológiának köszönhetően az adatmennyiség, az adatok mennyiségének a lehetősége az gyakorlatilag tart a végtelen felé, tehát ami egyben előny is, meg hátrány is, ugye a sok adat. Tehát akkor a sok adatból hogyan fogunk mégiscsak egyszerűsíteni?
Nem ez az elsődleges feladatunk, hanem az, hogy megtaláljuk azokat az adatokat, amik a legtöbbet tudnak nekünk segíteni, vagy a legtöbbet tudják mondani. Például az, hogy ma termelődik a gyártásról, a szállításról, az eladásról, a kereskedelmi tranzakciókról, a média fogyasztásról, és most tényleg biztos nem mondtam minden apró élethelyzetet, de gyakorlatilag mindenről folyamatosan, logolhatóan valamilyen adatbázis vagy adatbázis struktúra. Ez azt eredményezi, hogy még mondjuk 20 évvel, vagy 30 vagy 50 évvel ezelőtt teljesen evidens volt, hogy szinte minden információnk az valamilyen módon a fogyasztó megkérdezésén alapul, úgy ma egyre inkább odatolódik el, hogy szinte alig kérdezünk, hanem helyette valahogyan ott vagyunk, és nevezzük most ilyen nagyon leegyszerűsítően, megfigyeljük, hogy mi történik, vagy valahogyan detektáljuk a történéseket. Ennek az összefűzése, ennek a megértése vagy feldolgozása, ez valóban a mi feladatunk, és valóban ez, hogyha a jövőről beszélünk, akkor az új piackutatás igazi kihívása.
Ez az a bizonyos big data kifejezés, vagy kérdéskör?
Igen, mindenképpen nagyon-nagyon nehéz feladata van egy mai kutatónak, különösen, hogyha most kutatás alatt nem csak az intézményen, tehát mondjuk így az ügyfélen belül lévőket veszük, hanem akik kívül. Hiszen a klasszikus piackutató, vagy a piackutató intézményrendszer az arra épül, hogy megkérdezések folynak. Ma meg egyre kevesebbet akarunk megkérdezni. Megérteni akarunk, az nagyon-nagyon fontos. Tehát a miérteket, látunk valamilyen helyzetet, nő valami, csökken valami, versenytárs tesz ezt, azt, amazt, de az, hogy mindez miért van, ahhoz kellenek információk, illetve az ez előtti dolgot, hogy mit is látunk pontosan, az pedig ezeknek a nagyon nagy struktúrák részben az összerendezése, részben pedig hát, hogy mondjam, a leegyszerűsítése vagy letisztítása egy-két-három feladatra. Ami nagyon vicces, vagy érdekes, hogy ugyanazokból az adatokból könnyen lehet, hogy más célra fogunk felhasználni, és éppen ezért nem is ugyanazokat az elemeket hétfőn, kedden, szerdán, az szerint, hogy ki vagy melyik üzleti vezetőnek van üzleti típusú problémája, ami nyilván más és más.
Ez azt is jelenti, hogy akkor ugyanazt az adathalmazt felhasználhatom valaminek a bizonyítására, és ugyanannak a dolognak a cáfolására is.
Nem, így értem, ez semmiképpen nem lenne igaz. Nyilván lehet úgy csoportosítani, csak erről nem szeretnénk nagyon hangsúlyosan beszélni, lehet úgy csoportosítani adatokat, hogy valamit alátámaszom vagy cáfoljon, de ezek a csoportosítások, ha valaki korrekten végzi el, akkor annak ugyanannak a végeredménynek kell lennie. Ami viszont igaz, hogy mondjuk egy marketingesnek nem ugyanazok a szempontok alapján kell feldolgozni, mondjuk például egy előfizetői adatbázist, mint mondjuk például egy terjesztési szakembernek, vagy mondjuk például egy ügyvezetőnek, vagy egy nem tudom én főszerkesztőnek. Pedig ugyanaz a kiinduló pont, de mégis más dolgokat kell mellé tenni. Lehet, hogy az egyiknél életstílusbeli dolgokat, a másiknál mondjuk pénzügyi adatokat, a harmadiknál meg mondjuk logisztikai kérdéseket, és az ő munkájukhoz más támogatást kell nyújtania ugyanannak a kutatónak, ugyanannak az elemzőnek.
Ha médiáról beszélünk, már pedig azért leginkább arról beszélünk, kicsit másképp, de a kifejezésben is benne van a social media, tehát a közösségi hálózatok megfigyelése, mérése azt szerintem legalább olyan komoly feladatot jelenthet, mint egyébként ez a nagy adatfeldolgozás. Van, aki azt mondja például, hogy a social media és a Google kereső által kidobott posztok, tehát maga a tartalom, a tartalmi megjelenések ezekhez az adatokhoz képest lényegileg jelentéktelen.
Inkább ez célhoz függően lehet megítélni. Tehát ha az a kérdés, hogy mondjuk értsünk meg valamilyen folyamatot, miért fordulnak el egy terméktől, akkor ezek a tartalmi elemeknek a helyes és jó feldolgozása fontos. Ha nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy most akkor hányan kedvelik az adott terméket, vagy kinek milyen viszonya van hozzá, akkor szerintem valóban elhanyagolható a social media, vagy legalábbis az elhanyagolható szót azt talán nem használnám, inkább az, hogy nincs egyedül, tehát nem csak azt érdemes figyelni, nagyon sok minden mást is. Ráadásul ez nagyon-nagyon termékfüggő. Tehát létezik olyan média termék, ami nagyon közel áll ehhez a megosztós, kommunikálok róla típushoz, de ezek általában olyan média termékek, amik maguk is kívánják az interakciót a fogyasztóval, és vannak olyan termékek, amik sokkal kevésbé. Hát lássuk be őszintén, hogy mondjuk például egy gumiabroncs esetében a social media nagy valószínűséggel inkább csak, mint a PR-eseknek krízis kommunikáció van. Tehát ugye körülbelül ez az, amikor igazán kell figyelnie. Tehát valljuk be őszintén az, hogy most nem tudom én a 16/R-es vagy a 17/Z-s gumival most éppen mi a helyzet, neki annyira nem fontos a social media. Nyilván az a fajta termék, ami valamilyen módon involválja, hogy igenis legyen kapcsolat, akár csak azért, mert szüksége van arra, hogy nagy tömeggel kommunikáljon, és mondjuk kiváltson akár korábbi átélt tevékenységet, ott erre sokkal inkább folyamatosan kell ügyelni. Ennek lesz megfelelő, hogy hogyan kell feldolgozni, vagy hogyan kell vele dolgozni.
Ringiénél van saját kutatói terület, házon belül folyik a kutatás, mondhatjuk így is. Mit gondolsz, mi a viszonya, akár most a média tulajdonosok és a piackutatók, vagy a piackutatók és bármilyen vállalaton belüli önálló kutatási részleg között. Mi most a viszony? Kívül legyen, belül legyen? Nálatok azért itt jelentős, hogy mondjam, erőforrások vannak ezen a téren, jelentősen hagyatkoztok a saját magatok kutatási bázisára, saját paneletek van, saját fókuszcsoportos vizsgálat van, saját szemkamerás vizsgálatotok van, tehát ha úgy tetszik, semmi szükségetek egy külső kutatási cégre.
Ez így nem igaz ebben a formában, hogy nincs szükségünk rá. Én inkább azt mondanám, hogy ez egy nagyon racionális döntési folyamatnak az eredménye. A mostani helyzet is meg, ahogy mi működünk. Tehát az egyáltalán nem igaz, hogy mi nem dolgozunk külső cégekkel, mi folyamatosan dolgozunk.
Ezt nem állítottam, hogy nem dolgoztok külső cégen, azt gondoltam, hogy nagyon erős a saját belső.
Igen, minden olyan tevékenység, ami gazdaságosabb házon belül elvégezni, azt itt végezzük el. De itt a gazdaságosságot nem csak pénzügyi értelemben véve, hanem mondjuk sebességben, mondjuk a hozzáértés alatt is inkább értek mondjuk tapasztalatot, például akár az ügyfelekkel való együttműködésben. Tehát ez ugyanolyan, mint hogy bármilyen részlegre el lehet mondani, hogy lehet outsourcelni. Talán mondjuk a nagyon kor gyártást kivéve, de még azt is esetleg lehet outsourcelni. Ez egy üzleti kérdés, hogy mikor éppen mi az, ami kívül van, és mi az, ami belül van mondjuk egy házon, egy ügyfélnél. Nálunk a kutatásnak egy része nálunk van. Ezek azok a tevékenységek, amik mondjuk például nagyon gyorsan kellenek. De van olyan feladat, ahol például tudatosan kívül, tehát ügynökséget hívunk meg, például akkor, hogyha valami speciális módszertani tudásra van szükség. Nem akarjuk azt hinni, hogy csak mi értünk dolgokhoz, nem akarjuk azt gondolni, hogy mindent itt kell megoldani, de azt igen, hogy amikor mondjuk a mi termékeinkről relatíve egyszerűbb feladatokat kell elvégezni, akkor mi sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban tudjuk csinálni. És ugyanez igaz minden más feladatra is. Nagyon egyszerűen hangzana az, hogy egy online panelt építsen föl nekünk valaki külső ügynökség. Ebben az esetben nekünk valószínűleg folyamatosan ki kéne fizetnünk egy-két embernek a munkadíját, aki végzi nekünk a panel rekrutálást, a panel marketinget, a kérdőívek szerkesztését, a kérdőívek feldolgozását, miközben ebben nincsen szinte semmi speciális, vagy semmi olyan, amelynek a szaktudását ne tudták volna a mi kollégáink megszerezni. Ugyanez vonatkozik mondjuk például azokra a technológiákra, amiket mi használunk itt házon belül. Például mondjuk az, hogy nekünk van egy szemkamerás eszközünk, annak nagyon egyszerű az oka. Kiszámoltuk azt, hogy ha mi két hetente egy-egy projektet megcsinálunk, már pedig mi most nagyjából 2-3 hetente önálló projekteket futtatunk, szolgáltatunk, az mennyibe kerülne. És egyszerűen olyan nagyon-nagyon nagy összeg jött ki, és annyival az eszköz pedig nem került többbe, hogy azt mondtuk, hogy hát akkor csináljuk mi. Tehát, hogy inkább ilyen üzleti típusú döntések hozták ezt, hogy mivel mennyit lehet nyerni.
Térjünk vissza az adat mennyiséghez. Számomra egy kicsit Orwelli egyébként már ez a fajta megközelítés, amiről te is beszélsz, hogy megfigyelünk, és tulajdonképpen mindent tudunk az emberekről. Szinte mindent, a mobiltelefonjukkal, a social media használatukkal, a mindenféle egyéb szokásaik itt vannak egy nagy adathalmazban. Egyrészt adatvédelmi szempontból, adatbiztonsági szempontból szerintem ez egy nagyon kockázatos terület, a másik pedig biznisz szempontból is nagyon érdekes számomra, hogy ugyanis kié az adat.
Azért az Orwelli helyzet még nem áll elő, és szerintem még nagyon sokáig nem is fog előállni. Tehát elképzelhető az, hogy van egy-két olyan szereplő, amely bizonyos szegmenseit az életnek többé-kevésbé jól vagy részletesen ismeri. De az emberek pillanatnyilag még legalábbis nem igazából összekapcsolhatók ilyen értelemben minden területük. Tehát kezdve az államigazgatás által látott terület, tehát hogy a születés, lakhatás, nem tudom én, egyebek, adózás, egyebek, az nem nagyon kapcsolódik, és semennyire nem tud összekapcsolni mondjuk a médiafogyasztásokkal, mondjuk a vásárlásaikkal, a fogyasztásokkal, egyebekkel. Tehát én ezt nem látom ennyire sötéten, ráadásul azért itt tényleg elég szigorú szabályok vannak arra, hogy hogyan kell anonimizálni. Tehát az az igazság, hogy nekünk, most én beszélek egy médiavállalat szempontjából, üzleti döntéseinkhez nincsen szükség arra, hogy mi egyes embereket név, lakcím, irányítószám szinten azonosítsunk be. Nekünk sokkal inkább arra van szükségünk, hogyha folyamatokat értsük meg. Tehát, hogyha teszem azt, nő mondjuk egy oldal látogatottsága, vagy csökken egy oldal látogatottsága, vagy nő valaminek a példányszáma, akkor azt értsük meg, hogy ennek mi az oka. Mi csináltunk valamit jól, mi csináltunk valamit rosszul, kik lehetnek azok, akik hozzánk érkeztek, vagy éppen elhagytak minket, és ezeknek a megismeréséhez nincsen szükség a nevekre. És nincs is ilyen szándék bennünk. Mi általában ezeket a folyamatokat érteni akarjuk, illetve követni, hogy most ezek illeszkednek-e azzal, mint amit mi vártunk annak idején az elmúlt időszakban, így vagy úgy.
Nézzünk ki ebbe a teljes piackutatói szektor Magyarországon. Szerinted milyen állapotban van? Van, aki temeti, van, aki élteti, van, aki azt mondja, hogy válságban van, aki azt mondja, hogy semmi gond nincs, vannak összefogások, van, akinek ez nem tetszik. Summa summarum, hogyan látod te a hazai piackutató szektornak a jelenét, és akkor nyilván a következő kérdés, hogy ahogy te látod, abból mi a jövő?
Ugye ez egy nagyon kúrens kérdés, nagyon sokszor szembesülünk vele. Amit én látok kifejezetten a megrendelő oldalról az az, hogy mi már nagyon sok olyan dolgot csinálunk, amit nem is tudnánk megkapni a piackutatóktól. És talán ez a legnagyobb kritika feléjük nézve. Tehát, hogy van egy szolgáltatás, amit ők nyújtanak. Ezek a szolgáltatásokról lehet vitatkozni, hogy ezt most jó minőségben csinálja valaki, vagy rossz minőségben, hogy azt teszi-e pont, ami kell, de ez a mi tevékenységünknek egyre csökkenő hányada. És én most nem arról beszélek, hogy mennyi pénzt költünk rá, tehát nem ilyen értelemben, hanem hogy mondjuk a napi 8 vagy 10 órás munkaidőnknek mekkora százalékában jönnek azok a feladatok, amiket mondjuk tőlünk kérnek a kollégák. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Hárman dolgoztunk egy projekten, elvittem majdnem a munkaidőnk felét, egy adatbázist kellett összeállítanunk különböző forrásokból, és utána ezt elemezni, amiben voltak fogyasztói adatok, voltak különböző demográfiai adatok, meg mindenféle izgalmas dolog. Ilyet egy tradicionális piackutató cég nem csinál. A másik ugyanilyen nagy feladatunk, egy emberünk ma már csak ilyet végez, sőt tulajdonképpen van még egy terület, ahol még egy ember csak ezzel foglalkozik, azok a webes analitikai tevékenységek. Ilyet egy piackutató cégtől én ma nem tudok megrendelni. Tehát ha most elsétálnék, és most direkt nem akarok egyetlen nevet sem említeni, hogy akkor most figyeljetek, ki az, aki a Google Analytics-nek a legmélyén lévő elemzéseket olyan pöpec módon meg tudja nekünk csinálni, hogy azok megérkezzenek, hát pontosan tudom, hogy hogyan néznének rám. És szerintem ez a legnagyobb gond a piackutatással. Az egy másik dolog, hogy a gazdasági válság az nagyon felgyorsított olyan tevékenységeket, vagy olyan folyamatokat, amiket korábban is valószínűleg lehetett sejteni, csak nem volt ennyire előtérben. Felgyorsította azt, hogy alultőkésített ez a szakma, hogy túl sok kis cég van benne, hogy nagyon kevés az árbevétele, tehát hogy nagyon olcsó volt hosszú-hosszú ideig, ennek megfelelően a szaktudás egyébek azok eltűntek. De ugyanakkor a legnagyobb probléma az nem ez, hanem hogy az, amit ők nyújtanak, mint szolgáltatás, vásárlás, az egyre inkább az életünknek csak egy részét teszi ki. Ennek persze lehetnek pénzügyi oka is, miközben a elemzői tevékenység nemhogy csökken, hanem inkább nő. Tehát, hogy az a feladat, hogy készüljenek részletes elemzések adott esetben akár pénzügyi folyamatokról, akár értékesítési folyamatokról, akár marketing tevékenységről, ez az igény nem változott meg.
Tehát akkor mégiscsak van egy gap a vállalat, a megrendelés a piackutatói szektor között.
Igen, és ez a gap, ez inkább, ez egyre nő. Tehát, hogy a piackutatók ezen a területen nem változtak. Ha most az lenne a feladatunk, hogy ballagjunk el tényleg bármelyik kutatócéghez, és írjuk föl egy táblára, hogy 2004-ben, 1998-ban és 2012-ben milyen pozíciók voltak, és hogy ott milyen tevékenységet végeztek, akkor az a szomorú helyzet, hogy szinte kivétel nélkül ugyanazokat a feladatokat találjuk, talán még a nevek se nagyon változtak, inkább csak a junior szinteken, és hogy ugyanazt csinálják.
Milyen válaszokat kell adni a piackutatói szakmának erre a problémára, amit te most itt elég, hogy mondjam, élesen megmutattál?
Fordítsuk meg, milyen választ kell adnia bármilyen cégnek a marketingjében, amikor azt látja, hogy a termékének egyre szűkül az ügyfélköre. Nekem kedvenc vállalatom az 1880-as években működött lóvasút szolgáltatás, amely konkrétan 6 hónap alatt szűnt meg Magyarországon, úgyhogy Budapesten, úgyhogy előtte több mint 30 vonal üzemelt. És 6 hónap alatt megszűnt az egész. Jött a villamosítás, és minden megszűnt. Nem akarnám ennyire élesen festeni a helyzetet a piackutatók előtt, mert ennyire nyilván nem éles a dolog. Ugye azt kérdezted, hogy mennyire temetik másik oldalról, azt kell mondani, a piackutatónak vannak olyan alapszolgáltatásai, amik valószínűleg 20, meg 30, meg 50 év múlva is ugyanúgy fognak kelleni. Az egy másik kérdés, hogy ezeket a tevékenységeket vajon ugyanazokkal a technológiákkal kell-e végrehajtani. Tehát alapvetően valamilyen független szolgáltató az eladásokról, a vásárlásokról, a média közönségéről biztosan kelleni fog. Hogy ezt most milyen technológiával állítja elő, az most ilyen szempontból egy másik kérdés, nyilván olyannal, amelyik kellően a leginkább mondjuk költséghatékony tud lenni. És ugyanígy fog kelleni információ arról, hogy a reklámokat hogyan fogadják, akár előzetesen, akár utólag, hogy milyen a vevői gondolkodásnak a megismerés. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amelyeket kell. Az a kérdés, hogy vajon nem fordulhat-e az elő, hogy a tradicionális nagyvállalatoknak a viszonylag lassú termékfejlesztése, amely egyébként nagyon alapos termékfejlesztés, tehát nem kritikaként, de kétségtelenül időben sokkal lassabb, nem jutnak el oda az ügyfelek, hogy jönnek kicsi cégek, és azt mondják, hogy hát én ezt tudom csinálni, ami neked kell.
Azt látom én ebből, hogy jó lenne a piackutatóknak csinálni a saját szektorukra egy jó nagy piackutatást, és az ott megjelenő adatokra válaszokat adni.
Szerintem ezt csinálják is, tehát azért mi rendszeresen kapunk ügyfélelégedettség vizsgálatokra, felkéréseket, megkeresnek minket, beszélgetünk egy-egy cégnek, akár a kollégáival, akár külsőssel, ez most teljesen mindegy. Inkább az a probléma, hogy ezek elsősorban client service tevékenységekre utalnak a kérdéseik, tehát hogy mennyire voltunk elégedett az ügyfél kapcsolatosan, mennyire voltunk elégedettek a termékkel, de arra igazából nem kérdez rá, vagy nagyon ritkán kérdez rá, hogy és azt kaptad-e, amit neked most igazából kell, vagy hogy mi az, amit a következő időszakban te használni szeretnél, vagy használni tudsz, vagy bármi ilyesmi, vagy hogy mit csináltál mondjuk az elmúlt fél évben. Szerintem nagyon izgalmas lenne azt megnézni a megrendelői oldalon, hogy azok, akik kutatóként dolgoznak, azoknak milyen tevékenységeik vannak. És a másik fele, hogy vajon azok az igazi ügyfelek, úgymond, akik a kutatóknak a munkáit aztán feldolgozzák, azoknak milyen problémái vannak. És most ne a magyar válsággal sújtott helyzetről beszélünk, hanem általában, hogy miben kell nekik dönteniük, miben kell nekik alakulniuk, mert ez lesz igazából a kérdés, hogy itt mi az, amivel előrébb tudnak lépni.
Hát, hogy ez a gap minél kisebb legyen, remélem ebben a rövid beszélgetésben segíthetünk egy kicsit. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.